Sziasztok, ez itt az Ugrádió Zugló hangja. A Civil Café című műsorunk júliusi adásával jelentkezünk. A vendég Győri Gábor, a Policy Solutions politikai elemzője. Ugye jól mondom, Gábor? Kis bemutatkozást kérnék tőled, hogy mivel foglalkozol te, és mivel foglalkozik általában egy politikai elemző?
Igen, lehet, hogy ez egy érdekes pont rögtön a kapcsolatáshoz, mert a újságírókat kell mindig kijavítani, amikor azt írják, hogy politológus, és én kérem, hogy ne, ha lehet, hanem politikai elemző legyen. És hogy mi a különbség, politológiát végeztem, de én azt hiszem, hogy ezt úgy lőttem be, hogy a Policy Solutions egy ilyen think tanknek nevezett intézmény, és amikor kérdezik, hogy jó, de akkor ez mennyiben más mondjuk egy egyetemi elemzéstől, attól, amit egy politológus csinál ideális esetben, és én azt látom, hogy ez valahol az újságírás és az egyetemi mély elemzés között lövi be magát. Tehát az újságíró mondjuk ráfekszik egy témára egy napig, jobb esetben egy-két hétig, egy egyetemi kutató akkor ráfekszik egy témára 2-3 évig, és akkor tényleg még időben is meg lehet különböztetni, hogy akkor egy politikai elemző, vagy egy kutatóintézet, egy think tank, akkor egy témára egy pár hétig, egy-két hónapig beleássa magát. Ez az egyik vonulata ennek, tehát hogy vannak tematikus feldolgozások, mondjuk energiapolitika témában, más témában, és akkor azokról jelennek meg elemzések. És a másik nyilvánvalóan az a napi politika figyelése, a pártpolitikának az elemzése, hogy áll Magyarország most. És itt nyilvánvalóan az, hogy mik a szerepek mondjuk egy ilyen intézménye, hogy mit csinál egy politikai vagy közpolitikai elemző, azon is múlik, hogy mekkora az intézmény, mennyire ad lehetőséget arra, hogy valaki szakosodjon kisebb intézményeknél, mint a miénk, ezek kevesebb a tereit, inkább általánosabb tudás, meg érdeklődés is kell.
Lehet-e olyan skálát húzni, hogy az egyetemi az elméleti részé, nyilván nem csak, de az egyik szélén ez van, és melyik az operatív vége? Tehát hol van ez az operativitáshoz képest a politikai elemző?
Ez is egy jó pont szerintem. Tehát, hogy az egyetem, szerintem egy jó egyetemi kutató az nincs meg csak az elméletben. Tehát neki muszáj akkor adatot gyűjteni és elemeznie, de már amit nem muszáj megcsinálni egy egyetemi kutatónak, és amit egy think tanknek már illik, az azt mondani, hogy jó, ez a helyzet, mondja az egyetemi kutató, és megfejtem, hogy mi az oka annak, hogy itt vagyunk, de már mondjuk nem kell javaslatot tennem arra, hogy ez hogy tudna jobb lenni. És mondjuk ez egy közpolitikai, egy kutatóintézettől, egy think tanktől elvárható, hogy akkor fogalmazzon meg elképzeléseket arra vonatkozóan is, hogy lehet ebből kijutni, mit csinálhat a politikus a gyakorlatban, hogy a problémát megoldja. De hozzáteszem, hogy azért ennek Magyarországon még elég visszafogott a kultúrája, nagyon kicsit, tehát ennek az angol száz országban nagyon erős.
Az az eredete?
Igen, nagyon erős hagyománya van, jelentős tőke is van mögötte, tehát hogy ott olyan intézmények állnak föl, ahol mondjuk, mint ahogy a kormányban minisztériumok ott vannak, ott akkor vannak osztályok, ott vannak szakterületek, ahol emberek tényleg így kisebb témákra lebontva dolgoznak, és akkor mondjuk akár ki tudnak dolgozni közpolitikai javaslatokat arra vonatkozóan, hogy a közlekedésügyi minisztérium hogy szervezze át a londoni tömegközlekedést, mert hogy ez hogy lenne. Tehát akkor mondjuk itt a szerep, amit a BKK, mondjuk egy Vitézi Dávid csinál, az egy think tanknél ideális kezekben lenne. Ez Magyarországon ez nem. Tehát ez nem egy reális pálya, a nagyobb intézetek is viszonylag kicsik nemzetközi viszonylatban, tehát ennek még nincs meg a kultúrája, nincs meg a méret hozzá, tehát ez egy ilyen ennél az ideális szerepnél, amit egy ilyen intézmények betöltetnek, sokkal kisebb és visszafogottabb szerep.
Lehet, hogy egy kicsit provokatív a megállapításba burkolt kérdésem, de hogyha kevesen vagytok, vagy kisebbek ezek a szervezetek, akkor ugye nyilván kevesebb, nem tudom, ember vagy idő van a specializálódásra. Tehát egy politikai elemzőnek egy kis cégen belül több dologban kell specializálnia.
Hát, hogy átmenetileg rászasok, ahogy a témákkal mozogni. Így van, így van. Tehát, hogy ahogy én is bedolgoztam már menekültügyi tanulmányba, vagy energiapolitika tanulmányba, egyik se egy természetes téma, és amikor még korábban, még egy másik intézménynél elmentem egy migrációval kapcsolatos, nagyon évekkel ezelőtt Kanadába, egy migrációval kapcsolatos konferenciára. A többiek, akik ott ültek más országból, azok általában csak ezzel foglalkoztak. Én nekem akkor volt, hogy én írtam erről egy...
De legalább négy ilyen konferenciára is elmehettél volna más-más témában.
Ez így van, más-más témában, igen. Viszont ugye mindenhol én voltam az, aki a legkevésbé ismerte a témát, mert nem egyik se az én szakterületem volt, hanem adott esetben ezzel foglalkoztam, ott meg olyan emberek ültek, akik bár nem egyetemi kereten belül, de azért hasonló intenzitással, meg hasonló szakosodással csináltak ezt is. A másik, ami egy picit keveredik akkor nálunk talán, ami nem tudom, most összeinni megmondom, hogy mennyire elterjed, de hogy hogy az is egy érdekes dolog, hogy nálunk a közpolitikai elemzés és a politikai elemzés akkor így összefonódik. Ez igaz mondjuk a Political Capitalnál is, ez igaz a Policy Solutionsnál is, akár ahogy látom a Republikonnak is vannak nem csak politikai elemzései, hanem más is. És ezek a szerepek, ez azt hiszem, hogy ezek megint jobban külön válnak az angol száz országban, hogy egy ilyen, ezek a politikai kommentátorok, akik hozzászólnak a olyan intézeteknek, azok nem feltétlenül foglalkoznak aztán közpolitikával, és ez a szerepoztás sem válik feltétlenül. Különben nincs lehetőség erre. Tehát alapvetően nekünk van, nálunk vannak érdemi vélemények arról, hogy mi a politika menete, és adott esetben meg viszont hozzászólunk közpolitikai ügyekhez is.
Az ember úgy gondolná, és még mindig az általános résznél, a megágyazásánál tartunk, mert aztán rá fogok kanyarodni azokra a témákra, ami minket vagy a hallgatóságot igazán érdekli, de az ember úgy gondolja ebből, amit elmondtál, hogy van egy megrendelő, aki valamilyen szinten ezt a szaktudást, ezeket az elemzéseket, megállapításokat, az abból levonható következtetések útján, most nem szó szerint kell érteni, de készpénzre akarja váltani. Hogy ez akkor a megrendelőktől függ, nyilván van egy piac ezen.
Igen, ez egy jó
és az meghat.
Meg hát ez a, meg azért a realitás talaján maradva, még ez egy ideális helyzet is lenne, de hát a másik az, hogy ilyenkor ugye ezek a szervezetek mind keresik maguknak a piacot, pályáznak elsősorban, tehát megtalálják azokat a projekteket, ahol ami mögött van anyagi érdek, ahogy ez erre legyen kutatva, ezt valaki ezzel foglalkozom.
Valaki ennek hasznát látja a megállapításoknak.
Tehát, ez, meg ez az egyik módszer, tehát pályázatkeresés, a másik módszer így készült, például volt ez a képviselőfigyelő projekt, hogy szavaznak, ez már létezett ugye nyugaton, ezt a Policy Solutions hozta be, hogy akkor szavazási, hogy szavaznak, meg lehet nézni, hogy szavaznak a képviselők, meg milyen aktívan vesznek részt a parlamenti munkában. Tehát ez akkor pályázati alapon készül, meg akkor adott esetben az ember elmegy intézményekhez, ezt nem én csinálom, de hogy akkor ember elmegy intézményekhez, bemutatja, hogy milyen lehetőségek sales vannak, és akkor igen, ez egy klasszikus sales tevékenység, nem is egyszerű, azt hiszem.
Semmilyen szélsz tevékenység nem egyszerű Magyarországon.
Így van. És az ugyanez még politikával, tehát hogy amiben egyetem megjelenik a politika, az még sokkal nehezebb.
Hogy lehet ezt elkülöníteni egy kívülálló személyben, hogy van azért egy másik nagyon szerintem kapcsolódó terület, de lehet, hogy ebben nagyot tévedek, a közvéleménykutatás. Mert egy dolog, hogy szakmailag mit kéne csinálni civilekkel, BKK-val, közlekedéssel, zöld felülettel, a másik, hogy mit gondol erről a közvélemény, ez a kettő, legalábbis a közpolitika, politika területén, hát nagyon nem mindegy.
A közvélemény szerintem az már a politikai elemző vonulathoz tartozik, tehát hogy a pártpolitika elemzéséhez. Ugye ez, amit nálunk, meg sok intézményen most a kicsi piacon, az intézmények között nem világosan szétválasztott, hanem összefonódik, és nekünk nincs közvéleménykutató lábunk, de hogy a ideális mondjuk a Republikonnak van, tudom legalábbis. Tehát, hogy az egy nagyon ideális dolog, hogyha az ember, mint politikai elemző úgy tud elmenni, hogy nem csak külső adatokra támaszkodik, hanem saját maga is tud, de az ugye a pénzügyi kérdés.
De nem, itt abban a szempontból érdekel, vagy lehet, hogy legyek egy fals párhuzamot állítok fel, hogy, vagy nem is egy ilyen szenáriót, hogy mondjuk kidolgozik az adott politikai elemző cég egy szakmailag tökéletes, mit tudom én, rekonstrukciós programot, mit tudom én, legyen ez a, maradjunk a közlekedésnél egy példánál. De avval mit sem ér a megrendelő, a politikus vagy a közpolitikai intézet, mondjuk, hogyha az rendelte meg, hogyha bármennyire is szakmai ez a program, a közvéleménynek a hozzáállását azt nem ismeri. Tehát szakmailag lehet nagyon jó egy elmélet vagy egy tervezet, viszont a végén kiderül, hogy hát ez egy politikai bukás, mert a közvélemény oldalát nem mérte meg, hogy ezt támogatja, vagy nem támogatja meg. Őszintén szóval egy másik futó műsorsorozatunkban, itt a pillangópark felújításra gondolok, hogy lehet ez nagyon jó. Ezzel most nem tegyük fel, mert ebben nem tudok állásolni, a szakembereknek a véleménye. De van egy hatalmas park, amit most sok témát felvet, műsort is ad nekünk ebből a szempontból, de ellenzi az érintett környék lakosságának legalábbis egy jelentős része. Nem azért, mert ki volt rekesz belőle, hanem azért, mert tulajdonképpen már csak a végrehajtás fázisában figyeltek fel rá, noha megvoltak a konzultációk. És itt szakpolitikailag lehet, hogy nagyon jó. Tegyük fel, ez egy vélemény volt, vagy még csak vélemény se, hiszen nem tudom megítélni. Viszont politikailag sokkal hasznosabb lett volna, hogy az érintett lakótelepnek először a belső közlekedési útjait, parkolóit kell megcsinálni, és utána foglalkozunk a Nagyligettel, ami viszont nem a Városligettel, hanem tovább is Pillangóparkról beszélek, ami sokkal több embert érint. Na, itt megbukott, tehát lehet, hogy pont egy ilyen tervet letettetek volna, mert ez inkább olyan kertészeti, vagy mit tudom én, de hogy az eladhatóságát azt mennyire, az nem a ti asztalotok.
Nem, szerintem nem. Tehát, hogy itt ugye lehet különböző szerepeket keverni, és úgy gondolom, hogy ha én úgy képzelem ezt el, mint egy ilyen Lego vár az intézményt, akkor lehet különböző Lego darabokat összerakni, és ahogy mondjuk alapvetően egy teljesen normális helyzetben külön válhatna a politikai, a pártpolitika elemzése, a szakpolitika elemzése, hogy ezek lehetnének különböző műfajok, ne keverednek. Úgy nyilvánvalóan mögé lehet tenni azt is, hogy figyelj, tiétek az a projekt, hogy kitaláljátok ennek a politikai koncepciót, fölmérjétek a közvéleményt, és mondjuk segítsetek egy PR kampányt is mögé rakni.
Tehát kommunikációt.
Kommunikációt is mögé rakni. De én azt gondolom, hogy azért lehet, hogy ez szerencsésebb külön választani. Lehet így összerakni, úgy összerakni az egészet, de alapvetően azt mondanám, hogy ez akkor legyen akkor a megrendelőnek egy kampánystábja, van egy kapcsolata azzal a közösséggel, ahol ennek a projektnek meg kell valósulnia, és akkor ezt találják ki, hogy tudják meggyőzni. Az már mondjuk egy más kérdés megint, amit mondta, hogy egy közvéleménykutatás, az ugye, de az is egy szaktudás.
Tehát, hogy csak más.
Amihez én mondjuk személy szerint nem értek, tehát hogy tudom az adatokat felhasználni, nem tudom végezni, tehát akkor megint egy olyan, amivel amikor használtunk közvéleménykutatást, akkor azt megrendeltük kívülről. Aha. Az, hogy belülről tarts egy olyan stábot, aki fölismeri, az egy nagyon komoly. Megvásárolni egy közvéleménykutatást is nagyon komoly költség, fönntartani egy külön stábot, erre az meg már nagyon, az egy komoly intézményi háttér kell.
Jó, lassan a bemelegítő kérdéseknek, a megágyazó kérdéseknek a végére értünk. Még annyi maradt a rövidre a zene előtt, hogy biztos nem úgy nőttél fel, hogy te majd egyszer politikai elemző akarsz tenni. Hogy fut ebbe vele valaki? Hogy válik azzá valaki?
De én szerintem így nőttem fel.
Ójaj, akkor ez egy... Erre a válaszra nem számítottam.
Nem, mert igazság szerint nem. Tehát, hogy nagyon intenzíven politikai környezetben nőttem fel. Tehát az szerintem elég korán...
Bocsánat, ettől még lehettél volna, válhattál volna politikussá is.
Az is.
Nem
az
akarom sértegetni.
Nem, ez nem sértés. Meg nyilvánvalóan azok, hogy az, hogy politikához fog kapcsolódni, az egyértelmű volt. Inkább az voltak is, hogy megtalálni azt a szerepet, amit én jól tudnék, és akkor volt, ingadoztam újságíró, akkor sokáig ott tartottam, hogy egyetemi pályafutás a legegyértelműbb, mert nem akartam aktívan politizálni, akartam egy kis távolságot, meg elemzőként akartam róla gondolkodni, akkor kipróbáltam az egyetemi pályát is, elkezdtem a PhD-t, de az meg akkor túl intenzív volt, tehát így meg kellett találnom, ami nincs túl közel a politikához, nincs is túl távol, tehát ez most így az ideális szint nekem, de szóba jött volna valóban az újságírás is, az aktív politizáláson kívül az újságírás is, mint a ennél egy fokkal közelebbi, vagy még egy fokkal távolabbi az egyetemi megközelítés is, a valódi politológusi megközelítés is. Csak ezek nem csak az a kérdés, hogy mennyire tartalmilag mit jelentenek, hanem egy picit ilyen életmód kérdése is, hogy tulajdonképpen mit a napi szinten hogy szervezi az ember az életét, tehát hogy mondjuk, hogy rohangálok újságírók után mikrofonnal, hogy szólnak hozzá, vagy bezárom magam teljesen egy szobába, és akkor két évig ki sem jövök, és csak könyveket olvasok meg adatokat. Tehát, hogy ilyen egy picit életmód kérdés, és az tiszta volt, hogy valami politikához kapcsolódó legyen.
Közéletre. Jó, rá fogunk kanyarodni a zene után a közpolitika, természetesen nagyon várom, hogy a civilekre és a médiára is ráfordulunk. Most akkor először egy kis zene következik, aztán folytatjuk. Sziasztok, ez itt az Ugrádió Zuglóhangja Civil Café című műsorunk júliusi adásának második részét kezdjük ezzel. Győri Gábor politikai elemző a vendégünk, mondhatom, hogy a Policy Solutions, ugye ezt azért nyugodtan szabad mondani. Megágyaztunk a témának, általában hogy lesz, mivel foglalkozik ez az iparág, vagy ez a területe, arról beszéltünk, és mik a vetületei, rokon szakmái kapcsolódó területei. Volt egy olyan szakkifejezett szabad, hogy közpolitika, ez azért nyilván meghatározó, és nem csak itt Zuglóba, és nem csak a mi életünket, a civil szervezetekét is, de itt mindenképpen gyakori téma, hogy hol lehet vonalat húzni, lehet, hogy most egy definíciós vitába kergetlek ezzel, meddig tart az, ami egy dolog civil, és honnantól válik politikává. Mondom igazából, hogy mire gondoltam, a Zugló életében elég intenzíven jelen van ugye elhíresült a Városligetnek a kérdése. És nem egyszer innen-onnan hallani, legyen az hivatalos szervtől, politikustól, civiltől, vagy egyszerűen csak médiában kommentelőtől, hogy ezzel ne foglalkozzanak a civilek, ez már politika. Ami lehet, hogy ilyen formában igaz, de lehet-e, egyrészt ez nyilván nem ok arra, hogy egy civil ne szóljon, de valamilyen módon el lehet választani, lehet húzni egy vonalat, és nem tilalmi vonalat, de hogy igazából meddig tart az illetékessége egyiknek és a másiknak. Valamit erre mondani kell egy ilyen felvetésre.
Szerintem abszolút nem lehet. Tehát ugye őszintén szóval most elméletileg sem vagyok fölkészülve erre a kérdésre, de hogy gyakorlatilag ez nekem teljesen abszurd felvetésnek tűnik, hogy ezt szétlehetne választani, vagy hogy jó lenne szétválasztani, különösen, hogy egy demokratikus közegben jó lehetne szétválasztani, és akkor, ha van egy perc, akkor mégis elméleti szintről közelíteném ezt. Egyik leghíresebb tankönyv, amin én fölnőttem, az a Robert Putnamnek, egy amerikai szociológusnak a könyve, a Making Democracy Work, hogy hogyan tegyük a demokráciát működőképes, és akkor Olaszországot fogta, elment oda, nem olasz, de az érdekelte, és azt nézte, hogy miért van az, hogy Észak-Olaszországban viszonylag jó működő intézmények vannak, és Dél-Olaszországban nem, is azt gondolja, hogy az a legjobb, amikor van egy hasonló történelmi meg nemzeti keret, és azon belül jelentős eltérések vannak, és nézzük meg. És amire ő jutott, az, hogy Észak-Olaszországban volt egy nagyon gazdag hagyomány a civil aktivitásnak, hogy a civil, nagyon erős civil szféra van, megjelenik szervezetekben, szervezetek számában, és van egy hagyománya annak, hogy a civilek nyomást fejtenek ki a politikára annak érdekében, hogy megvalósuljanak projektek, amik fontosak. De ez lehet a legegyszerűbb, tehát hogy legyen egy út ott, ahol most nincs út. Hogy legyen egy intézmény ott, ahol most nincs intézmény, legyen szociális ellátás, stb. Tehát, hogy a civilek részt vesznek a társadalmi életben, és így a politika erre reagál. És Dél-Olaszországban ez sokkal gyengébb volt, ennek fényében kevesebb út épült, kevesebb intézmény épült, és sokkal inkább elfogadott volt, hogy az adófizető pénz eltűnik, és ki tudja, mire fordítják, és hogy nincs nagyon közintézmény. Tehát, hogy egy demokrácia nem működik annélkül, hogy a civilek kapcsolatba lépnek a politikával, és nyomást fejtenek ki a politikára, ezt tudjuk. Tehát, hogy ez az interakció ahhoz, hogy működjön a dolog, az kell. Különben a politika egyébként nagyon sok szempontból izolálja magát a társadalomtól, hogyha nincs meg ez az összekapcsolódás. Tehát értelemszerűen a civileknek van egy politikai szerepe, ugye ha határvonal van, amennyiben van határvonal ideális esetben, de ez sem feltétlenül szükséges szerintem, nyilvánvalóan azt elvárjuk akkor egy civil szervezettől, hogy ne feltétlenül, vagy ne szálljon be ideális esetben a pártpolitikába. Tehát ne úgy fogalmazza meg a saját megközelítését, hogy ez egy ideológiai keret, hogy ez baloldali dolog, vagy jobboldali dolog, vagy fideszes, vagy MSZP, és hanem úgy fogalmazza meg, hogy szeretnénk valamit. Tehát a közösségünknek szeretnénk egy új dolgot, és aki pártpolitikaira ráharap, az nekünk partner, tehát akit ez érdekel, színezettől függetlenül, tehát mi nem beállunk egy párt mögé, hanem mi projektek mögé állunk be. De értelemszerűen, mivel a politika, a nagy politika foglalkozik civil témákkal, a kettő közötti világos szétválasztás, elhatárolás nem működik, és azt látjuk, hogy nagyon gyakran úgy történik, hogy megjelennek civil szervezetek, és mondjuk a zöldek erre a legjobb példa. Megjelenik egy civil szervezet, ami azt méri föl, hogy van egy nagyon nagy társadalmi igény, amire reagálni kellene, de erre nem reagál a politika, sehogy sem. Tehát nem teszi mögé azt a közpolitikai tartalmat, ami kellene, akkor mi a reakció egy civilnek, és szerintem nagyon racionális reakció, hogy politizálódni kell. Tehát akkor, hogyha nincs olyan politikai párt, ami hajlandó a mi civil igényünket programba foglalni és megvalósítani, akkor mi csinálunk egy politikai mozgalmat, ami az amellett, hogy más témákkal is foglalkozik, de ezt hangsúlyosan kezeli. És mivel volt egy valós társadalmi igény arra, hogy legyen zöld politika mondjuk Németországban, a zöld civilek hiába nyomták ezt a pártok, ezt a hagyományos pártok erre nem reagáltak kellő sebességgel, tehát volt ott egy ilyen vákum.
70-es évekről beszélünk?
80-as évek eleje leginkább, de igen, 70-es évek vége, 80-as évek eleje, és akkor a zöldek kvázi azt mondták, hogy jó, hát akkor belépjük ide, és akkor voltak, kellenek ide politikai vállalkozók is, akik a civil szférába jönnek, de láttak ebben fantáziát, hogy akkor, és akkor lett ebből egy párt. Tehát, hogyha nem képes a politika reagálni a civilek igényére, akkor politizálódni fog a civil. Magyarországon egy picit hasonló helyzetet élünk át, hogy nagyon sok civil úgy érzi, hogy a jelenlegi pártpolitikai paletta az nem tükrözi le megfelelően a társadalmi igényeket, és akkor mondjuk akkor így vannak kísérletek arra, amik egyébként nem sikerültek, de mondjuk volt Milla, ami akkor elindult egy ilyen politizálós útján, és ez szerintem lehet azt mondani, hogy a civilek nem politizálnak, de azt szerintem hülyeség. Lehet azt mondani, hogy a politikusok ne legyenek interakcióban a civilek, ami még nagyobb hülyeség, hanem azt kell, úgy kell elkezdeni, ezek fluid dolgok. Tehát, hogy itt ezek itt egymásba átmennek, és nem világosan szétválasztottak, nem is lenne kívánatos. Azt szeretnénk, hogy azért valamennyire nagy vonalakban elkülönítető legyen a két szféra, és ne mosódjon teljesen egybe, hogy már nem lehet megkülönböztetni, hogy minden civil automatikusan politikai szereplő, vagy fordítva. Nyilvánvalóan ezt nem szeretnénk, de azt, hogy legyen egy mozgás, egy ide-oda mozgás, meg hogy ötletek, meg azt interakció legyen, az mindenképpen borzasztóan fontos, annélkül nincs demokratikus közélet.
Ebből, amit elmondtál, tulajdonképpen olyan, hogy a civilek szerepe mondjuk egy ideális vagy normális állapotban az, hogy felszállítson egy ügyet vagy egy témát olyan szintre, ahonnan, tehát most meg lehet, hogy nagyon kötöm az Evet a karóz ez a vonalhoz, ami nyilván nem egy éles vonal, de eljut egy olyan pontra egy ügy, legyen az egy zöld ügy, egy liget, vagy valami teljesen más mindegy, egy szabályozás, amin túl, tehát egyszerűen csak be kell lépnie a politikának, mert a civilnek nem, tehát nem rendeltetése, nem szakmája, nincs képessége, se hatásköre, hogy akár szabályozássá legyen az egy tilalom, Magyarországon tiltsák be az egyik legnépszerűbb női név, de vagy pedig engedély. Tehát, hogy felszállítsa arra a szintre a civil mozgalom vagy tevékenység, ahol már átadja a politikusnak, hogy képvisel. Ez a zöld, ez nagyjából ilyen volt, amit mondtál.
És ez ugye nagyon különböző szintet jelent. Tehát lehet, hogy az egyik csak megfogalmaz egy igényt, és lehet, hogy a másik letesz egy 30 oldalas dokumentumot az asztalra, és azt mondja, hogy itt van,
lényegében
ezt csak beviszed a parlamentbe, és megszavaztatod. Aha. Tehát, hogy ennek borzasztóan különböző formákat, mert a civilnek ugye nagyon széles a spektruma. Tehát civil az ugye, amikor leül a nyugdíjas klub beszélgetni, és civil a legkeményebb zöldügyi lobby szervezet és a Greenpeace is egy civil, és ezek között ugye iszonyatos különbség húzódik szervezettség, fölépítésben, mindenben. Tehát, hogy ennek nagyon, nagyon tágas spektruma, az, amit még, tehát, hogyha határvonalat akarunk látni, nyilvánvalóan a civilnek nem érdeke az, hogy beálljon egy politikai mozgalom mögé, mert onnantól fogva a saját általa képviselt céloknak a sikere mindig annak a függvénye lesz, hogy az az adott hatalom most éppen az az adott erőhatalmon van, vagy nem. Tehát, hogyha nagyon világosan, és ez látszik egyébként nagyon, tehát, hogy ahol bizonyos civil területek átpolitizálódtak, mondjuk klasszikusan mondjuk vegyük akkor a szakszervezeteket, amiket baloldalra soroltak be, vagy vegyük az egyházakat, amiket inkább jobboldalra soroltak, tehát vannak ezek a civil szférák, amik tényleg hagyományosan így egyik meg oldalra világosan elhelyezhetők, és nem e fölött állnak, azoknak kialakul egyfajta antagonisztikus viszonya is a másik politikai oldal, ami a civilek szempontjából szerencsétlen sokszor, mert az azt jelenti, hogy tényleg ki vannak szolgáltatva a politikai szereknek, tehát nagyon sok civil ezért törekszik tudatosan arra, hogy távol tartsa magát ettől a pártpolitikától, mert úgy gondolja, hogy nekem attól függetlenül kell ezeket a célokat megvalósítani, hogy ki van éppen hatalmon.
Lezárva ezt a részt a zene előtt, még egy nagyon, tehát tulajdonképpen mellékág, de azért kérdésként nem bírom itt hagyni az olasz példát, és ez semmilyen tanulság nincsen. Az, hogy az északi és a déli civil kurázsi, vagy hagyomány, vagy teve aktivitást, ez nyilván nem azt jelenti, hogy a dél-olaszok például, biztos találnak Magyarországon is hasonló ellentétpárokat, azok individualistábbak.
Nem patriarchálisabbak, tehát erősebb sokkal annak az elfogadása, hogy itt lokális vezetők vannak, akik meghatározzák, és ebben nem...
Megmondja a tutit.
Megmondja a tutit, és hogy ebben nem feltétlenül kell nekem beszélni. Egy picit vegyük akkor, eltük ezt akkor a magyar viszonylatban, egy picit a kádári hagyománynak, hogy mindenki csinálja otthon, amit akar, de a politika az olyan dolog, amit egy erős vezető dönt el, és akkor van egy nagyon erős társadalmi hierarchia, amiben megvan mondva, hogy kinek mi a szerepe. Míg akkor egy ilyen jobban működő demokráciában nem fogadják el az emberek azt, hogy nekik nincs beleszólásuk. Tehát, hogy az egy természetes dolog, hogy igenis van mindenkinek beleszólása.
Tehát akkor is kiállok egy bicikliútér, hogyha a dél-olasz tanácselnök, nyilván nincs, én azért mondok ilyet, azt mondja, hogy ez nem fontos.
De hogyha igen, tehát hogy föl lehet szólalni a polgármesterrel szemben, és a polgármester nem egy félisten, hanem egy résztvevője a közegünknek, és természetesen én szembeszállatok. És ott, ahol viszont tényleg már a családban is hozzák azt, hogy itt megmondó emberek vannak, meg erős emberek vannak, ott ennek nincs meg annyira a kultúrája.
Értem. Jó, kanyarodunk vissza a Magyarország és Zugló felé, de előbb egy kis zene, Civil Café júliusi adás. Zene után visszatérünk. It's about time that we fell in love, you know that I've been trying. It's about time that we had a laugh, you know that I've been crying. Too many people, too many troubles, too many miles of lying. If everybody laughed for just one day, you know that'd make me happy. Too many troubles, too many troubles, don't know how we live so long. Too many troubles, too many troubles, it's time for us to live a life, a life, a life, a life, a Sziasztok, ez itt az Ugrádió Zugló hangja, a Civil Café című műsorunk júliusi adásának harmadik részét kezdjük meg Győri Gábor politikai elemzővel, a Policy Solutions-tól, ő a vendégünk. Civil, kurázsi civil létnek, aktivitásnak a hagyományai, a története, a beágyazottságáról azért említés szintjén már volt szó korábbi részekben. Na most ezen a területen azért azt gondolná az ember egy elemi logikával, hogy itt a keleti blokkban, a volt szocialista országokban nyilván ez nem ugyanarról a platformról indult, mint az említett német, vagy észak-olasz, vagy beszéltünk angol területekről, az emberek egyszerűen megszokták, hogy az ő véleményük is legitim, még hogyha kisebbségben vannak, vagy hogyha nem is a fősodorba tartozik az a téma, ami őket nagyon-nagyon érdekli. Az is igaz, hogy mondjuk egy egész horti korszaknyi idő már eltelt a rendszerváltás óta, és nem alakult ki, vagy kialakult. Tehát mégse azt gondolom, hogy mi nem értük utol azt, akik, tehát ez a 25 év, 28 év nem volt elég ahhoz, hogy kialakuljon egy ilyen igazán erős civil szektor. Igaz-e az állítás, aztán utána jön a miért?
Hát igaz az állítás, abszolút, és azt gondolom, hogy egyrészt ennél hosszabb távú társadalmi fejlődésre lenne szükség elvileg. De
tehát eleve kevés volt? Bocs, hogy közben
ez kevés, ez kevés idő. Aha. Ez kevés, ez nem lehetett tekintetben túlzott az elvárás. Uh-huh. Azt gondolom, hogy nagyon az történt lényegében, a rendszerváltás azt jelenti, hogy fogtunk egy picit ilyen nyugati működő intézményes, tehát tényleg intézményi szintről beszélünk, struktúrákat és copy-paste-tel betettük a magyar társadalomba, úgy jött ki, ahogy kijött. De nyilvánvalóan ezeket emberek működtették, ez ott emberek a működésén alapul, és nem tudtuk, de az embereket nem copy-paste-eltük azokkal a mentalitásokkal, azokkal a tudással, meg tapasztalatok, azokat nem hoztuk ide át. Tehát az intézmény önmagában részben egy, a demokratikus intézmények egy kicsit vákumban működtek ilyen értelemben. De a másik, és ez is egy érdekes dolog, hogy azért egy történelmi pillanatban is történt ez, amikor igazság szerint ez még a hagyományos nyugati társadalmakban is érezhetően átalakulóban van. Tehát
ebben az időszakban, amiről beszélünk,
igen,
most?
Tehát hogy ez részben a digitális forradalom, a társadalmi átalakulása, a társadalmi töredezettség növekedésével, tehát egy nagyon erősen átalakulóban vannak a nyugati társadalmak, megint előhozhatom Putnamet, mert ő az amerikai társadalmat nézte, egy másik híres könyve, lehet, hogy ez egyébként ismertebb, még híres, az a Bowling Alone, az egyedül bowlingoz, és azt mondta, hogy ő az amerikai civil szférát is ezután megvizsgált, az volt a következő nagy projekt, és azt nézte, hogy Amerikában volt egy nagyon gazdag civil kultúra, hogy az emberek együtt, ez lehet tényleg az csak, ami erős civil társadalom, ami politikai értelemben civil, de hogy az is, hogy az emberek szorosan együttműködnek, tehát például a bowling club volt neki a jelképes megtestesítője ennek, és az emberek most már sokkal kevésbé járnak együtt bowlingozni, hanem inkább egyedül járnak. Tehát van egy ilyen nagyon erős társadalmi átalakulás, ami megnyilvánul abban, hogy a hagyományos civil szervezetek Amerikában gyengülnek, helyette újfajta civil szervezetek jelennek meg, amikhez az emberek lazábban kapcsolódnak, mint korábban. Tehát a szakszervezet, mondjuk, mint egy ilyen nagyon emblematikus példa, azok jóval gyengébbek. Megjelennek akkor Greenpeace, ilyen általában tematikus, konkrét témákra összpontosuló szervezetek, amikben az emberek részt vesznek, ugyan nem annyira erősen, meg nem annyira intenzíven, mint korábban. Tehát átalakulóban van ez a nyugaton is, még nem egészen tudjuk, hogy hova megy, és azt is látjuk, hogy ezzel párhuzamosan egyébként a demokrácia is nagyon erősen átalakulóban van, ezt lehet bizonyos szempontból válságnak nevezni, azt gondolom, Nyugat-Európában is, hogy ez a klasszikus demokrácia struktúra, ez már nem úgy működik, mint korábban, ennek része picit a populista reakció is, hogy nem tudja ez a hagyományos struktúra már azt a szintű társadalmi elégedettséget elődézni, mint korábban, és egy ilyen alkalmazkodásban van a politikai szféra folyamatosan, és ez részben a civil szféra, nem tudom, hogy a gyengeség a megfelelő kifejezés, de átalakulása párhuzamos, tehát minden egyszerre van átalakulóba, és úgyhogy Magyarországnak kvázi ezzel is szembesülni, hogy itt valós társadalmi, gazdasági átalakulások vannak, ami kihatással vannak arra, és az emberek milyen formában tudnak a civil életben részt venni.
De az ember azt gondolná, és ez tényleg egy lehet, hogy, és ez biztos, hogy egy felületes megközelítés, de hogy pont a technikai átalakulás, most nyilván a social media-ra, a Web2-re, ezekre gondolok, hogy elvileg, már látom én is, hogy nem így működik, de elvileg sokkal könnyebbé kellett volna, hogy tegye, hiszen rengeteg ember, akinek el kellett volna a fájós lábával gyalogadni a kertbarátok havi gyűlésére, az ottani, itteni, amottani civil házba, az sokkal több információhoz hozzájutott egyszerűen egy monitor előtt ülve. Tehát nagyobb lehetőség, vagy a Polyák Gábor volt itt korábban vendég, és azt mondta, hogy akkor a média hatásáról beszéltünk civil társadalomról egyik műsorrészben, és mindenféle ugye nyilvánvaló hátrányok, a fake news, stb. Ezeket most hagyjuk. Igen. Mellett azért azt elmondta, hogy azért például csak az ő tevékenységük a százszoros ezerre eljut az információ pont a Facebooknak és a többi, tehát az internetnek, vagy fogjuk így köszönhetően, mint amire bármi esélyük lett volna, vagy lenne. Mégis azt mondjuk, hogy most akkor az, hogy nagyon sok ember, a ország, a kerület, a világ különböző táján ugyanaz a téma érdekli, legyen az egy zöld téma, vagy mit tudom én, mackó felső készítés, mégis ezzel együtt több eszköz van, hogy összefogjanak, hogy együttműködjenek, és mégis azt mondod, hogy gyengül.
És vannak területek, ahol ez nagyon sikeres, tényleg, tehát azt látjuk. Lehet az elmúlt években is kampányokat mutatni, ahol nagyon, nagyon mást fejtett ki az internet, az online közösség, a társadalmakra is változásra képesek. Alapvetően azt látjuk, hogy az emberek átlagosan azt hiszem elmondható, hogy kevesebb időt tesznek ebbe bele, és ennek az okait már nagyon nehéz megítélni. Az egy picit a benyomásom, hogy ezzel együtt, tehát hogy sokkal könnyebben elérhető az az információ, amivel mondjuk a hatalmat egyrészt ellenőrizni lehet, hogy mit csinál, másrészt meg nyomást kifejteni, sokkal könnyebb az eszköz, amiket e-mailt írok gyorsan, lehet online szavazást. Tehát ezer módja van, hogy kommunikáljak a politikai vezetéssel, amíg az erre nyitott egyébként. De egyúttal azt hiszem, hogy a figyelmünket nagyon sokkal több dolog köti le. Aha, tehát hogy
is víz hogy belőle.
Szét, tehát azáltal, hogy ilyen sok információt el hozzánk, igazság szerint kevesebb idő marad arra, hogy én este lemenjek a szakszervezeti, az egyházi szervezetekbe, amik a klasszikus ilyen szervezők voltak, és ott egy közösséget alkossak, aminek nagyon komoly lobby ereje van is ezáltal. Ezekre kevésbé jut idő, viszont szétaprózott a figyelmem, alapvetően valószínűleg sok tekintetben úgy érzik az emberek, hogy stresszesebb lett az életük, tehát kevesebb van. Ezek már, itt már nem kutatóként beszélek, hanem inkább ilyen társadalmi megfigyelőként, és valóban ezáltal nem elég, hogy az eszköz megvan, hanem nem tudjuk még megfelelően kanalizálni, tehát nem tudjuk még megfelelően felhasználni az eszközt arra, és nyilván vannak példák, amikor igen. Sokkal könnyebb manapság egy nemzetközi kampány szervezni. Megint egy híres ilyen iskolai példa az egyetemi szférából a taposóaknál egy nemzetközi kampány, ahol összeraktak egy ilyen nemzetközi föllépést, civilek megszervezték, és olyan nyomást fejtettek a civilek a saját országaikba egy nemzetközi szervezetben, hogy létrejött a konvenció a taposóaknak ellen. És ez egy iskola példa annak, hogy civilek hogy tudnak határon átívelően működni, és ez is létezik egyúttal párhuzamosan. De mégis azt tapasztaljuk, hogy különösen akkor nálunk, hogy gyenge a civil élet, és nem alakult ki, annak ellenére, hogy most megnyílt a lehetőség előtt, 1990 után megnyílt a lehetőség, nem annyira élünk vele, és azt gondolom, hogy sok tekintetben annyira átalakul a mindennapi élet, hogy kevesebb energiája marad az embereknek erre, és ami van figyelem erre, az nagyon szétaprózott.
Ráadásul az még sok a kísértés is, ezek szerint.
Igen.
Nem vagyunk egyedül ezzel a helyzettel, ugye egy egész blokk Kelet-Európa, Közép-Kelet-Európai van. Van-e arra rálátásod, hogy ez nagyjából ugyanígy zajlik? Vagy vannak erősebb civil, hogy mondjam, szférák, civil öntudat a volt szocialista országoknál, vagy ez nem számottevő?
Nem tudom. Tehát inkább azt mondom, lehet, hogy van. Azt látom, hogy a demokratikus működés hiányosságai azok a régióban nagyon hasonlóak. Tehát az, hogy viszonylag elfogadóak a társadalomban az ön elképzeléssel szemben, hogy itt erős emberek mondják meg a tutit, és hogy ne legyen beleszólás, meg hogy elfogadjuk a tekintélyt önmagában, mint tekintély, és hogy nem a mi feladatunk az, hogy beleszóljunk a nagy emberek dolgaiba. Ez a mentalitás úgy gondolom, hogy ez az egész régióban jelen van. Hogy ez most konkrétan azokban az országban, ahol mondjuk egy picivel jobban működik a demokrácia, mint nálunk legyen, az mondjuk Csehország vagy a Baltikum, ott jobb-e a helyzet, jobb-e a civil helyzet, azt nem tudom. Az egy érdekes kutatási téma lenne azoknak, akik a régió országait jobban ismerik, meg úgy gondolom, itt biztos, hogy nagyon érdekes korrelációkat lehetne megfigyelni, hogy akkor Csehországban vagy a Baltikumban erősebb a civil szféra, ez nagyon érdekes lenne, de én nem tudom. Más.
És akkor azt viszont az, hogy valamilyen tehát személyesben nyomásod mindenképpen legyen, hogy ez a 28-29 év, ami majd lassan lefolyt, hogy ez mutat-e valamilyen görbét? Nyilván nem is ez egy, tehát hogy javult, erősödött, aztán visszazuhant, vagy volt-e valamilyen kifutásod, amikor, tehát hogy egyenletes, mint egy platform, hogy így néz ki, ennyire erős, vagy ha más szempontból nézik, félig üres, félig teli van a pohár civil aktivitással, vagy voltak ennek aranykorszakai, bíztatóbb korszakai, vagy volt már esetleg mélypontja, hullámvölgye, amiből kijött?
Hát itt már egy nagyon, szerintem itt az lenne a szerencsés, hogy lenne kutatásunk, vagy lehet, hogy van, és egyébként én nem ismerem, tehát nem akarok, tehát, lehet, tehát nem vagyok egy abszolút szakértő a civil témának. Tehát itt érdekes lenne, ezeket lehet számszerűen nézni, és ezt csinálják is. Tehát ugye azt tudjuk, hogy ahol erős a civil szféra, ott általában jobban működik a demokrácia, de egyébként jobban gazdagabb helyek is. Tehát minél, tehát nagyon erős korreláció van.
Tehát jól úgy abban az értelemben, hogy a jólét, a gazdagot.
A társadalmi jólét és a civil szervezetek sűrűsége között, hogy hány ember vesz részt civil szféra között, ami nyilvánvalóan nem egy teljesen okozati összefüggés, de nyilvánvalóan a korreláció nem véletlenül függetlenül, akkor közös okozati tényező van e között. Tehát ezt nem tudom megmondani, hogy számokban hogy alakult, de ahogy beszéltünk korábban arról, hogy nem tudjuk pontosan elválasztani a civil szférát a politikától, azt gondolom, hogy a politikai változás nyilvánvalóan nagyon erősen hatással van a civil szférára, és azt gondolom, az elmúlt évek politikai üzenete, miszerint a civil szférát vissza kell szorítani, tehát, hogy tényleg nem akarjuk, hogy beleugassanak itt mindenféle emberek a politikába, és az az érvelrendszer önmagában, hogy ami tulajdonképpen a legfelháborítóbb eleme volt a kormány kommunikációnak, hogy ezek felhatalmazás nélküli szervezetek akarnak beszólni, mert értelemszerűen, tehát nem bír demokratikus felhatalmazásra, de szerencsére ezért nem a civil dönt. Tehát nem azt várjuk, hogy a civilek döntsenek kérdésekről, viszont ahogy az elején elindultuk, extrém, nagyon fontos az, hogy ők bevigyenek gondolatokat, független attól, hogy most hányan állnak mögötte, de hogy bevigyenek gondolatokat, javaslatokat tegyenek, megfogalmazzanak társadalmi igényeket, az nagyon fontos a demokratikus működés szempontjából, döntést választott képviselők hozzák, tehát akiknek van ilyenfajta legitimációjuk, de a társadalmi diskurzusban való részvétel nem kötött ahhoz, hogy valaki szavazatot kapott-e vagy sem. Az ahhoz kötött, hogy van olyan ember, aki részt akar venni. És miután az a politika üzenete, hogy ne legyen ilyen ember, nem akarunk olyan embereket, és hogy ezek ellenségek, vagy hogy ezek nem...
Szankcionáljuk, vagy...
És nincs felhatalmazásuk erre, ez nagyon erősen abban az irányba fogja elvinni, elviheti a társadalmat rossz esetben, hogy átjön az üzenet, hogy sokan megértik, hogy megint visszajövünk ebbe a kádári mentalitásba, hogy jobb, hogyha mindenki bezárkozik a saját legmikróbb közösségébe, és nem szól.
És a négy fal közt csinálja.
Igen, és azzal foglalkozik, amit a leg... És ez nagyon ideális működés a politikának, mert nincs, aki felügyeli. A civileknek nem beszéltünk erről, de nagyon fontos felügyeleti szerepe is van. Ha elmulaszt a politika valamit, és ezt folyamatosan hangoztatom, adott esetben fenyegetek azzal, hogyha nem foglalkozott, akkor pártot alapítok, és viszek tőled 5-10%-ot, ami neked kell a győzelemhez. Ha mondjuk a szocdemek Németországban időben észrevették volna, hogy ez mekkora potenciál van, akkor az 10%, hogy most a zöldekre megy, az náluk lehetne. Tehát azt ők becsatornázhatták volna, és azáltal, hogy ők ezt elmulasztották, ezáltal vesztettek komoly politikai tőkét. Tehát, hogy ezzel a fenyegetéssel is, ami megint azt mondja, nincs határvonal, ezzel nagyon fontos alakító szerepük van a politikában. Eznek az elvesztése az egyértelműen a demokrácia gyengülésével fog járni.
Jó, utolsó részéhez érkezett, előtte még egy kis zene, aztán folytatjuk a civil kafét. All that sweet motion makes you crave more of this ocean, ocean. You'll keep on aching, taking what's yours, never breaking, breaking. La 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 la. Sziasztok, ez itt az Ugrádió Zugló hangja, a Civil Café című műsorunk utolsó részét halljátok a júliusi adásból. Győri Gábor a vendég, a Policy Solutions politikai elemzője. Mindig nagyon koncentrálok, hogy jól mondjam ki. Ugye civilek, presszionálás a politikára, erről a szerepkörről, határvonalról, és hogy szállítja fel a politika szintjére a nagyobb tömegeket, vagy csoportokat érintő bármilyen jellegű témát, és nem a ideológiát, arról az nagyjából, hogy azt hiszem, hogy kikristályosodott az elmúlt időszak beszélgetésében. Van azonban egy szint, és valamire az ember azt gondolja, de lehet, hogy tévesen, hogy ahol a civileknek a politikai tevékenysége igenis tetten érhetően átfordul abba, hogy döntési joga van, legalábbis részben, és az azt gondolom, hogy legalábbis Zugló példájában ez biztos, de nyilván nem vagyunk unikális kerület ebből a szempontból, hogy ezen a helyi szinten, önkormányzati képviselőtestületi szinten azért nem egyedülálló, hogy kifejezetten helyi civil szervezet képviseleti joggal, tehát képviselőket visz be a testületbe. Tehát itt ez a kettő, ez hogyan kombinálható össze, vagy erre van-e példa máshol, azt nem tudom, de itt valahol az azt jelenti, hogy tényleg eljön az a, hát, és nyilván ez csak helyi szinten érvényű, vagy működhet. Gyakorlatban látjuk, hogy igen. De hogy itt igenis ez megváltozik, hogy itt nem ideológiai alapon, hanem valamilyen téma alapján, mint 70-es, 80-as években a zöldek, de itt is van, azt hiszem, legalább kettő olyan civil szervezet, amelyik akár egy párttal összefogva, akár egyikkel sem, teljesen szuverén módon indul listán, és vannak benn képviselője a testületben. Tehát innentől, na akkor ez most civil.
Hát igen, ez a kérdés, hogy milyen nevet adok neki, ez egy ponton már mindegy. Tehát azt gondolom, hogy ha civil beül egy képviselőtestületbe, és nyilván ez nem véletlen, hogy ez inkább helyi szinten történik, mert bár hogy emlékszem, a Seres Mária ezt próbálta országos szintre.
De nem jutott be. Igen.
Nem jutott be, de nem, de hát lehet, akár bejuthatott volna. És ahogy tényleg a zöldek is civilként indultak, és aztán politizáltak, tehát azt gondolom, hogy ez már mindegy, hogy hívom. Azt gondolom, hogy jó, ez egyébként akkor itt segítettél, mert akkor megvan a határvonal. Ha valaki elkezd részt venni politikai jelöltként indulni, akkor politikus.
Tehát döntési helyzetbe kerül, akár egy gombot nyom, beül egy gépelem.
Ha megválasztották őt erre a szereplőt, egy politikai szereplő választották meg, ezt nem kell elfogadni, hogy hívhatja magát civilnek, hívhatja magát bárminek, de attól még politikus, onnantól fogva, tehát ez egy jó határvonal, ha én már jelöltként elindulok, nem is kell megválasztani, mert jelöltként elindulok, akkor politikus lettem. Azt gondolom, hogy ezek nem szigorú határvonalak, mert ettől még civilként is tevékenykedett tovább, fejtettek ki nyomást, de onnantól fogva politikusként lettem, és ez teljesen mindegy, hogy akkor én ezt elfogadom-e, ezt magamra nézve vagy nem. Ez akkor már elnevezések kérdése, és azt meg alapvetően nem hiszem, nem fogadom el, és nem is tartom problémásnak, hogy nem, tehát semmi nem ideológiamentes, nem hívhatok egy civil se ideológiamentesnek. Nem kell minden ideológiának nagyon komoly ilyen nagy ideológiai keretbe kapcsolni. Nem minden ideológia arról szól, hogy az egész társadalomra van elképzelésem, de azért mindegyik ilyennek van egy ideológiai elképzelés arról, hogy mi a jó, mit szeretnénk megvalósítani. Ezek ideológiai elképzelések, ezt nem kell szégyelni, ezt nem kell letagadni. Vagy az emberek megijednek, hogy az, hogy ideológia, akkor indoktrinálok valakit. Tehát nem akarom felvállalni, nekem ideológiát képviselek, mert az azt jelenti, hogy akkor én indoktrinálni akarok embereket, meg propagandát folytatok, de nem, szerintem az, hogy viszünk be elképzeléseket arról, hogy milyen legyen a világ, hogy milyen legyen egy jobb világ, az ideológia egy bizonyos formában, és a civil lehet, hogy nem úgy, mint egy ilyen teljes liberalizmus, vagy a konzervativizmus, vagy a egyéb, nincs egy ilyen teljes társadalmi ideológiai világképe, de ideológiai elképzeléseket képvisel, és ez így jó.
Jó, de egy biciklistának, az mondjuk egy jó civil szeret, mert nincsen szociáldemokrata, meg liberális, meg konzervatív biciklis. Annak az a fontos, hogy zöld parkok legyenek, bicikliutak legyenek, jelzőlámpa, stb.
Én azt mondom, ez egy ideológiai elképzelés, csak nem a világképért, nem abban azért, hogy van egy teljes világképe. Arról nem is beszél, hogy azt észre fogjuk venni, és ez nem teljesen véletlen. Tehát, hogy legtöbb ilyen civil szervezet, legyen az az emberi jogi szervezet, legyen az a biciklis, legyen az egyházi, azoknak általában azt veszik észre, hogy ők azért jobban kapcsolódnak bizonyos felfogásokhoz, mint mások. Tehát az nem véletlen, hogy a zöldek átlagban ideológiailag jobban illeszkednek balra, mint jobbra, mert ott közelebb az életérzés, amit a zöldek képviselnek. Tehát nekik van egy elképzelésük arról, hogy a környezetvédelem fontos, hogy milyen környezetvédelmi politika legyen, de amikor ezt összerakták közpolitikával, akkor látták, hogy ez átlagosan, nem mindig, de átlagosan jobban passzol a baloldali irányhoz, mert egy olyan fajta életfelfogást képvisel a politikáról, ami jobban passzol, és úgy gondolom, úgy, ahogy az egyházi szervezetek mondjuk ezt találták a jobb oldalról, hogy az ő elképzeléseik, az ő lehet, hogy most nekik az a fontos, legyen egyházi iskola, lehet, hogy az a fontos, hogy az állam támogassa az egyházakat, de ez jobban az értékrend, amivel ők közelítenek a világhoz, azt jobban képviselik a jobboldali pártok, a saját hagyományos konzervatív társadalmi felfogásokkal. Nem minden esetben igaz ez, de általában ezek jobban passzolnak bizonyos tágabb ideológiai keretekbe. Én legtöbb esetben most már nem valószínű, hogy egy zöld felfogású ember az a nyugat-európai politikai kontextusban az jobbra szavaz, bár egyébként ez érdekes történet, mert ugye a német zöld mozgalomban voltak jobboldali, akik kihullottak, mert a mozgalom nagyobb része az sokkal inkább balra helyezte el magát.
Tehát hallgatóknak szerintem, hogy soha nem hangzott el olyan, nem állítottál magadról olyat, hogy jóslással is foglalkozol, és ennek előre bocsátásával, veszem a vége felé tartunk a műsoridő kifutása miatt a kérdésnek, de hogy hát mégis valahogy fel kell tennem akkor így, mint elemző, vagy akivel érintőlegesen is mindenképpen fogja, vagy közpolitikát azért mindenképpen érinti, hogy azok, beleértve akár az Ugrádió Egyesületet is, tehát a média részét is, nyilván nem olyan médiáról beszélünk, ami most a média portfóliókról szól, maradjunk inkább a civileknél. Nagyjából meglátásokat, csak személyes véleményed szerint, amit munkád során így összeszedsz információkból, milyen jövőre számíthatnak? Tehát úgy perspektívikusan mi a civil szférának a, ja, ez a jó, kilátásai mondjuk az elkövetkezendő 2-3 évvel itt Magyarországon?
Én a jóslást azt úgy szeretem megközelíteni, hogy igazán az a feladatunk, ha jól csináljuk, hogy forgatókönyveket mondjunk, tehát hogy mik a valószínűségek, és ezt nem tudom számban meghatározni, hogy mi a valószínűbb, hogy megtörténni fog, mert ugye a politikában az a nagyon szerencsés, hogy teljesen váratlan események történnek, különben borzasztóan unalmas lenne, és nem kiszámítatlan, de hogy azért a tendencia a valószínűségben az, hogy itt ez egy hanyatlóban lévő szféra, és az, hogy igazság szerint úgy, ahogy a politikai kihívásokra is, Magyarországon is, meg máshogy is, az egyetlen válasz az lesz, hogy a társadalom mit fogad el, mit szeret, tehát a társadalomon belülről kell jönni a változásnak, az igénynek, és hogyha mondjuk a társadalomban többen ráveszik magukat arra, hogy részt veszünk a civil életben, hogy csinálni kell dolgokat, akkor jó lesz. Ez most nagyon triviális, de ez még ez igazság, tehát hogy ha fölülről várunk el arra, hogy több civil támogatás, több igény a politika, nem lesz. Tehát nyilvánvalóan nem lesz se több támogatás civileknek, sem nem lesz olyan politikai elvárás, hogy több civil legyen. Tehát az egyetlen dolog, ami történik, tud az, hogy több emberben megmozdul, fölmerül az igény, hogy ő bekapcsolódjon. Én ezt most a jóval kevésbé valószínű forgatókönyvnek, de a sokkal jobb forgatókönyvnek tartanám, hogyha ez történne meg. Tehát, hogy az egyértelműen ennek a társadalomnak szükség, minden társadalomnak szükség van egy erős civil szférára, a magyar társadalomnak most a jelenlegi helyzetben különösen. Egyelőre nem látom ennek a megvalósulásának, tehát nem látom a jeleit annak, hogy nagyon erősen aktivizálódna ez a társadalom, pedig ez egyébként egy nagyon jó megközelítése lenne annak, amikor a civil, vagy amikor a politikai politika, inkább így hívom, bezárul, és egyre inkább hegemóniális viszonyok alakulnak ki a pártpolitikában, akkor annál inkább a civil szférának kell valóban azt az ellensúlyt nyújtania, hogy akkor egy picit sokszínűbb legyen a politikai élet, mert ott az nagyon erősen egyszínű, akkor ennek egyfajta ellensúlya tud lenni a civil, és nem pártpolitizáltan, de akkor témák felvetésével, meg jelezve, hogy itt történik egy döntés, a Liget egy jó példa mondjuk, nem vagyok szakértő Ligetében, mi is akarok az lenni, de hogy akkor megfogalmazza azt a társadalmi igényt, hogy mást szeretnénk, mint amit a politikai vezetés így önmagában eldöntött.
Azt nem tudom, mert azon gondolkodtam, hogy ha ugye van, kétségtelen van, legalábbis ebben azt biztos, hogy egyetértünk, van egy presszionálás a hatalom részéről a civil szféra irányában, hogy ez azt jelenti, hogy a légüres teret, azt már el, te magad mondtad tulajdonképpen attól, hogy beteszünk egy nagyon pozitív, úgymond felszívó intézményrendszert, az vákumban marad, de magától nem fog hozzá felnőni ez a közeg, hiszen nincs meg nekünk, ezt már vastagon a mi generációkat is beértem, egyszerűen nem épül fel rá a civil kurázsi, mert még ha nyitva vannak a kapuk, akkor se. Ezt kipróbáltuk 20 akárhány év alatt. Viszont, hogyha éppen presszionálja a civil szféret, akkor a végén csak a legkeményebb része marad, ami viszont aktív. Na most innentől egy szikra jön, ami aztán másokat is bevonul, hogy hoppá, itt lehet sikereket elérni, úgymond a hatalommal szemben, vagy megállott, hogy jó, a politikának is megéri, hogy ennél lejjebb már nem nyomom a prést, mert az már nem éri meg. Ami egy nagyon szilárd, de állandó szintű civil szférát jelent, tehát hogy nem nagyon szól bele, de vannak pontok, ahol inkább nem szól bele a politikus. Nem tudom, hogy ez ilyen szinten... Tehát, hogy milyen kifutást eredményezhet. Milyen szinten ti találkoztok ti a civilekkel, így a kutatásaitok? Vagy
hol megfigyelőként leginkább. Tehát én úgyhogy látjuk, mint politikai megfigyelők, így nyilvánvalóan látjuk ennek a szférának az értékét, látjuk azt, hogy ennek a szférának most meg kell találnia a szerepét, hogy tud ebben a rendszerben mi működni, és úgy gondolom, ez mindig egy nagyon dinamikusan alakuló helyzet lesz. Tehát ahogy mondtad, ugye a legnagyobb veszély az, hogy valóban átjön az üzenet, hogy ez a bátor emberek tere. És a legtöbb ember, én azt mondom, hogy senkit nem kell kipécézni, de legtöbb ember nem bátor természetszerűen, tehát akkor az át fog jönni, hogy én nyilvánvalóan most épesző ember, aki nem azt akarja, hogy gyerekéből mártír legyen, az nem arra neveli, hogy ő a TASZ-nak vagy a Helsinki-nek dolgozzon, hanem épesző ember azt mondja, hogy figyelj, nem tudom, mennyi jó állami állásba, ahol megélsz, ahogy megélsz. Tehát, hogy főleg legyél csöndben. Tehát, hogy ez az emberek többsége azt gondolom, most ebbe az irányba fog terülni, és valóban a bátrak maradnak, és akkor az államnak mindig az lesz a kérdés, hogy ő ezekkel, akik maradtak, milyen interakcióban van. Tehát ez nagyon sok dolog határozza meg, az Európai Unióhoz való viszony, tagjai vagyunk az Európai Uniónak, vagy sem. Az Európai Unió milyen nyomást fejt ki, milyen politikai, külső politikai hatások érik meg, hogy valóban, hogy azért amennyire a kormány vagy az állam érzi, hogy neki a polgárok támogatottságára még szüksége van, akkor mennyire tud lecsapni a civil szférára, úgyhogy ez ne forduljon már visszajára. Tehát, hogy ne az legyen, hogy akkor a társadalom nagyobb része azonosul a civil szférával. Tehát, hogy ezt ebben is lavíroznia kell mindkét oldalnak, a másik oldalnak, a kormányzati oldalnak is lavíroznia kell, mert túl intenzíven csapni, akkor valószínűleg az egy ellenreakciót fog kiváltani, és ennek jeleit már láttuk bizonyos helyzetekben, most éppen nem. Tehát ez mindig egy nagyon dinamikus kapcsolat lesz, de azt tényleg már megjósoltott, hogy ez milyen irányban megy el.
De azért így majdnem végszónak kérdezem, hogy stimulálható azért a civil szféra Magyarországon?
Abszolút, nagyon, nagyon erősen, csak ki által ez a kérdés. Tehát, hogy ki az a szereplő?
Ki által,
tehát, hogy abszolút stimulálható, tehát, hogy ahol a kormányzat nyitott és egy értéket lát ebben, hogy átalakítsa a társadalmat pozitív irányba, hogy nyilvánvalóan ösztönözni a civil szférát. És ösztönözni egy olyan, most ugye lehet a békemenetet is egyfajta, vagy a civil összefogást is, de ugye az kimondottan nem az ellenőrzés a funkciója. Tehát, hogy amennyiben ők ellenőrző szerepet töltenek be, az nem a kormányra irányul, hanem mondjuk az Európai Unió irányába. Tehát ők úgy érzik, hogy erősíteni kell a magyar kormány érdekeit a külső intézményekkel szemben, de a belföldi, a jelenleg a hatalmat ellenőrző civil szférát nem erősíti most senki. Stimulálható, azt gondolom, hogy sok tekintetben, de hogy alapvetően a kérdés az maradt, hogy mennyire kell bátornak lenni valóban abban, hogy ezt az ember csinálja, és nyilvánvalóan az is, hogy csinálja az ember, tehát hogy mennyire egy ilyen mikro dolgokra összpontosít, mert azt látja, hogy az már nem kell nagy bátorság, hogy nagyon helyi közösségben, de mondjuk országos szinten meg már megint egy külön más megközelítés kell.
Hát meg ott szintet is kell lépni valószínűleg. Így van. Jó, ennyi fért a mostani műsorom a Győri Gábor. Nagyon köszönöm szépen. Ez volt a Civil Café júliusi adása. Egy kis nyári szünet után visszajövünk augusztus utolsó heteiben. Köszönöm szépen, sziasztok!